Hálát adunk, drága Úr Jézus, ezért a csodálatos ünnepért. Köszönjük azt, hogy értünk történt a Te mennybe meneteled is. Köszönjük azt, hogy térés idő a földi test már nem tarthat Téged korlátok között. Te jelen vagy, itt is jelen vagy, bárhol. Urunk, hálát adunk ezért a külön kegyelemért is, hogy Te ma este itt jelen vagy. Kérünk, hogy szólíts meg mindannyiunkat. Ismered helyzetünket, mire van szükségünk, segíts, hogy a mi itt időzésünk, akár ige hallgatásunk, akár szolgálatunk legyen a Te tetszésedre, a Te dicsőségedre. Amen.
Amen.
Kedves testvéreim, a Jóisten igéjét a Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelének első részében találjuk megírva. Annak okáért én is halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és urasságon, és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket ezen az ünnepi alkalommal a Jóisten házába. Isten akar bennünket is készíteni a mennyország számára. Engedjük, hogy ezt tegye. Mert mi is oda vágyunk, oda igyekszünk. Mennybe szeretnénk menni mi is. Ahogy az Úr Jézus Krisztus tette ezen a napon. Egy ilyen napon a mennybe ment. Ott van. Munkálkodik. Esedezik mi érettünk. Szólni akar hozzánk ezen a délutánon. Figyeljünk rá. És üresítsük meg a szívünket mindentől, ami földi, ami megakadályozna. És engedjük, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalma, jelenléte, igéje töltsön be minnyájunkat. Hát ezekkel a gondolatokkal hadd kezdjük az Isten tiszteletet, és ezzel az imádsággal, ezzel a vágyjal legyünk itt az Úr házába, hogy ő szóljon hozzánk, és elevenítsen meg bennünket. Az énekkar szolgálatát kérjük, amiután majd Sipos Dénes testvér fog szolgálni.
Ben mikor az első űrutazó Gagarin visszatért a Földre, a sikertől megmámorosodtan az akkori szovjetek kijelentették, hogy nincs Isten és nincs mennyország, mert mi már jártunk az űrbe és nem találkoztunk vele. Alig egy keveset távolodtak el a Földtől ezek az emberek, és kimertek jelenteni egy ilyen nagy butaságot. Azóta eltelt egy pár év, és nincsen már Gagarin, de még nincs a Szovjetunió sincs már. De van Isten, és van mennyország. Van mennyország még akkor is, hogyha nem tudjuk ezt kilométerekben kifejezni, meghatározni. És mégis valóban úgy van, ahogy délelőtt is hallottuk, hogy sokszor olyan elméletinek tűnik számunkra a mennyország. Úgy tudjuk, de mintha nem élnénk bele magunkat igazából, talán mert nem számítunk arra, hogy bármikor oda kerülhetünk, vagy valóban annyira lefoglalnak bennünket az evilági teendők, dolgaink. Nem tudom, de sajnos magamon is észrevettem ezt, hogy talán mintha csak úgy elméletben tudnánk mi a mennyországról. Nem élnénk bele magunkat annyira. Ahogy készülgettem, eszembe jutott egy cikk, amit a Lydia magazinból olvastam, és biztosan nagyon sokan olvasták az itt levők közül. Don Piperről szól, ő egy baptista lelkipásztor. És egy balesetet szenvedett, amikor az autójával hazafelé tartotta egy konferenciáról, olyan súlyos balesetet, hogy szörnyet halt, és a halála után körülbelül 90 perccel érkezett oda egy másik lelkész társam, akit Isten arra indított, hogy imádkozzon ezért az emberért. És 90 percnyi halál után ez az ember föltámadt. Ma délután megvallom egy kicsit, nem tudom, hitetlenségből vagy mi miatt, utána néztem az interneten, hogy valóban létezik ez, és a nevét beírva csak ugyan kiadta nagyon sok hivatkozásnak az oldalát, nagyon sok tévéműsor, újságcikk is, honlapok, alapítvány van ezzel kapcsolatban. És ennek az embernek is megjelent egy könyve, a címe, hogy 90 perc a mennyországban. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy találtam egy másik könyvet is, amelynek az a címe, hogy 23 perc a pokolban. Szintén egy embernek az átélése, aki a pokolban töltött 23 percet a pokol kapujában, és ennek a szörnyűségét írja le. Nekem ez a cikk, amikor olvastam, nagyon sokat jelentett, úgy napokig forgattam a szívembe, és úgy betöltött engem a mennyországnak a valósága. És ebből szeretnék most egy szakaszt felolvasni. Azt a részt, amikor úgymond a 90 percnyi halálról, ez ide ő alatt történt dolgokról számol be ez a lelkipásztor. Ahogy megtörtént az ütközés, nem egy hosszú sötét alagútba kerültem, amiről már sokan beszéltek, számol be később Don Piper, nem mindennapi útjáról. Ahogy az utolsó képeket, a hidat és a sűrű esőt láttam, hirtelen minden emberi képzeletet felülmúló, ragyogó fény vett körül. Csak ennyi volt. Következő éber pillanatomban már a mennyben álltam. Öröm áradt szét bennem, ahogy körbenéztem. Az örökké valóságban nyert bepillantás örökre beleégett a lelkész emlékezetébe. Arra emlékszik, barátok és rokonok csoportja fogadta. Néhányan átölelték, vagy megpuszítálták az arcomat, kezet fogtak velem. Még soha nem éreztem, hogy mások ennyire szeretnek engem. Teljesen mindegy volt, ki hogyan került ide. Csak a megérkezés öröme számított, és ez az öröm fölöslegessé tett minden egyéb kérdést. Az időnek sem volt már semmi jelentősége. Meleg, ragyogó fény vett körül. Ahogy széjjel néztem, alig tudtam befogadni a gyönyörű, élő színeket. Minden árnyalat, minden tónus szebb és elevenebb volt, mint amit valaha láttam. Minden rossz emlék is elhalványult, folytatja. Már nem foglalkoztatott, hogy mit hagytam magam mögött. Nem szomorított el, hogy a családomtól és az anyagi javaimtól meg kell válnom. Egyszerűen, mintha Isten minden negatívumot, minden gondot kitörött volna a tudatomból. A körülöttem lévő emberek olyan tökéletesnek látszottak, nevetésük átragadt rám is. Éreztem, hogy szeretnek, hogy jobban szeretnek, mint amit valaha is átéltem. Amikor rám néztek, tudtam, mit ért a Biblia tökéletes szeretet alatt. Otthon éreztem magam, meséli tovább. Ott voltam, ahová mindig is tartoztam. Ez volt az a hely, ahol élni akartam, sokkal jobban, mint bárhol máshol a földön. Megállt az idő, és egyszerűen csak ott voltam a mennyben. Megszűnt számomra minden szorongás, minden félelem. Semmi nem hiányzott, tökéletesnek éreztem az egészet. Lelkész emlékszik arról, hogy mennyei zenét hallott, és érezte Isten jelenlétét. De nem látta Jézus színről színre. Nem láttam fényalakot, csak néztem a kapun befelé, és arra vágytam, hogy lássam, mi vár ott rám. Vajon miért nem látta Istent? Csak úgy tudom megmagyarázni, hogy ha valóban megláttam volna Istent, akkor soha nem akartam volna visszajönni, mondja Don Piper. Arra gondolok, ha egyszer meglátjuk Istent, akkor soha többé nem akarunk visszatérni a földre, mert hozzá képest minden üres és értelmetlen. És még egy sort szeretnék felolvasni. A mai napig testi fájdalmak között él, mégis sok embernek nyújt bátorítást is a történetével. Betegeknek, haldoklóknak és gyászolóknak. Az üzenete így hangzik. A keresztény embereknek nem kell félniük a haláltól. A menny egy csodálatos hely. Legyen a mi célunk és a mennyország, és éljünk úgy, hogy ez a mi célunk határozza meg a mindennapjainkat. Amen. Az én akart kérjük szolgálni. Minden bánat, félelem van,
Heljeckik Géza verse. Elmentél, hogy velünk maradj örökre. Így akartad, s hogy úgy van, amint akartad, s hogy jól van így, mi kezünket fogod. Itt az enyémet, s amott más kontinensen az övéket, és bárhol bárkiét. Mi kezünket fogod, tudjuk, hogy jól van így. De hogy Pétert s az édesanyádat milyen nehéz úton vezetted, és milyen hatalmas kézzel, hogy a szívük meg nem szakadt. Légy áldva, mester, mennybe ment király. Dicsérjen ég, kereszt, töprengő értelem, s a szívünk.
Yeah.
Vékes Benyámin szolgálatát hallgatjuk meg, majd újból egy énekkari szám következik.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy elgondolkoztam azon, hogy mit jelent számomra az áldozó csütörtök, megerősödött bennem az, amit a reggel is már hallottunk. Sokan úgy gondolják, hogy az áldozó csütörtök egy kevésbé fontos ünnep, mint bármelyik másik. Holott éppen ezzel kaptuk az örök élet bizonyosságát. Az, ahogy az Úr Jézus nem csak elment a föld, nem csak eljött a földre, hanem vissza is ment a földről a mennybe, és örök életet ad nekünk. És ezzel nekem azt jelenti, hogy itt bizonyosságom van, hihetek benne, aki az én megváltom, és hihetem azt, hogy nála leszek a mennyben. Ugyanakkor gondolkoztam azon is, amit mond itt az ige, a 21. vers, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az Anyaszent Egyháznak fejévé. Van több olyan igevers, amely arról tanúskodik, hogy az Úr Jézusé minden hatalom. Egy adott ponton ő azt mondja, hogy nekem adott minden hatalom menjen és földön. És én hozzátenném azt, úgy sokszor foglalkoztatott az, hogy minden neki adatott, csak mégis az emberi szívbe csak akkor jön be, hogyha beengedjük. Csak akkor lesz uralmat, ha ezt kérjük. Csak akkor uralkodik az életünkben, ha ezt kívánjuk. És úgy foglalkoztatott nagyon az utóbbi időben az, hogy legyen nekem az élet Krisztus, legyen ő nekem mindenem. Észrevettem azt, hogy egy nagy kísértésem lehet másnak is, de nekem mindenképp, hogy ne teljesen szolgáljam az Urat, ne teljes szívvel, ne mindent szálljak oda neki, ne adjak mindent a rendelkezésére. Ez különösen megerősödött benne, amikor olvastam egyik lelkipásztornak az írását, aki úgy azt a címet adta, hogy nekem az élet Krisztus, ez az ige verset. Aztán folytatódott ez a gondolat a múlt héten a konferencián. Már hallottak egy kis ízelítőt a testvérek, arról, ami múlt hétvégén volt Perecsenyben. Jó sokan voltunk, és nem csak a szilárdsági kerületből, hanem az egész országból, tehát ilyen szempontból több, mint regionális konferencia volt. És számomra itt különösen két előadás volt nagyon megragadó. Egyik egy evangelizálás tulajdonképpen, a másik pedig egy előadás. A szombat este Veres testvér szolgált, és azt az igét olvasta, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda ti testeteket, élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És elmondta azt, vagy megerősítette, hogy milyen fontos a teljes odaszánás. És érdekes módon Pál nem azt mondja, hogy szálljátok oda ti lelketeket, hanem szálljátok oda ti testeteket, élő szent és Istennek kedves áldozatul. Azért, mert sokszor könnyen mondom azt, hogy odaszánom Uram a lelkemet, de a testemet is teljesen gyakorlatilag, mindenemet, amin van, oda kell szánom Isten követésére. Ez nekem akkor sokat mondott, és úgy látom, hogy sokaknak sokat mondott. Amikor felhívást intézett a testvér arra, hogy aki szeretné először, vagy újból odaszánni az életét az Úrnak, mind a kettőre lehetőség volt, akkor jó néhányan előre mentünk, és kifejeztük azt, hogy szeretnénk, hogy az Úr újból uralmába vegye az életünket, hogy újból ő legyen minden a mindenekben. A másik szolgálat, amely számomra nagyon hangsúlyos és mindig visszacseng, az a legutolsó szolgálat Borzási testvéré, aki a Római Levél 13. részéből olvasott egy néhány igeverset ennek alapjául. A 11. verstől olvasta, én csak egy részét idézem annak, amit olvasott. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Tovább is olvasta, én most nem olvasom. És úgy lebontottuk az élet minden területére, ugye a fontosabb területekre azt, hogy mérték az érték a viselkedésben. Volt ez a két szó, az a szójáték, és körülbelül úgy csengett ki a legtöbb szolgálatból, hogyha Krisztus lesz az érték számunkra, ha ő a legértékesebb, akkor ő lesz a mérték is. És a testvérünk ezt lebontotta, mérték az érték a viselkedésben, otthon, az iskolában, gyülekezetben, egymás fiú-lány kapcsolatban, hogy mit jelent ez gyakorlatilag. Hát szeretném azt, hogyha ez visszacsengene többször is a szívemben, és nem csak néhány alkalommal, nem csak egyszer-egyszer egy-egy konferencián, hanem naponként. És úgy szeretném azt, hogyha életemben és életünkben valóság lehessen az, hogy odaszánjuk az életünket neki, és akkor nem lesz az gond, hogy a mennybe vágyni, akkor nem lesz az gond, nem szorítkozik csak egy napra az áldozó csütörtök, amely nekem úgy érzem, hogy kicsit kísértés, hanem minden nap. Minden nap úgy cselekszek, mint aki a mennybe vágyik, mint aki oda tart. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.
Ami a délelőtt is már elhangzott, de a Jóisten úgy szólt hozzám, hogy ugyanezt az igerészt olvassam fel, és ebből próbáljam meg azt átadni, amit bennem elvégzett a Jóisten. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az útat is tudjátok. Mondanék ki Tamás. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az útat? Mondanék ki Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam. Beszélgettem a munkatársammal, és szóba jött az, hogy a Szentlélek, hogy hogyan mutatkozik meg a Szentlélek, és hogyan munkálkodik a Szentlélek, és mondtam, hogy nekem van a Szentlélek, mert megtért hívő ember vagyok, bár nem mindig mutatkozik ez meg az életemben, sajnos, ezt is elmondhatom, ezt is el kell, hogy mondjam, de meglátszik az életemben az is, hogy a Szentlélek bennem van és velem van, mert a megtérésem is erről tesz bizonyságot, és mondtam, hogy nekem van a Szentlélek, aki engem vezet, aki tanácsol, aki bátorít, aki vigasztal, és eszembe juttatja Istennek beszédét, Isten igéjét, és megvigasztal engem, amikor erre van szükségem. És azt mondja, hogy tudsz nyelveken szólni? Mondom, nem tudok nyelveken szólni. Azt mondja, akkor benned nincs Szentlélek. Ugyanakkor eszembe jut egy kedves alkalom, amikor átadtam az én életemet az Úr Jézusnak. A lelki pásztor azt mondta, hogy benned van Istennek lelke, és ő az, aki téged bátorít, aki megvigasztal, aki erősít, amiket már az előbb is elmondtam. És ő az, aki neked örök életet tud adni. Szükséged van neked erre? Akarod ezt? És mondtam, igen, akarom. És ez az életemben megtörtént. Szeretném bátorítani a testvéreket, hogy örök életünk van, örök életem van. Ezt ki tudjuk mindannyian mondani? Az életünk nem mindig mutatja azt, amit valójában kellene mutasson. Miért? Azért, mert nem engedjük meg Isten szellemének azt, hogy teljesen átvegye az uralmat az életünkön. Ezt szomorúan kell elmondjam, de bátorítom a testvéreket, hogy szálljuk oda magunkat teljesen. Teljesen, mert Pál apostol is úgy mondhatta el, és csak is úgy mondhatta el, hogy ő az Istené, hogy ő a Krisztusé, amikor ki tudta mondani azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor az énemet le tudom tenni, éljél te bennem, Uram, munkálkodjál te bennem, mert én semmit nem tudok tenni. Tegyél te, szóljál te, és teted azt, amit te akarsz. Így tudunk mi bizonyosak lenni abban, hogyha odaszálljuk magunkat, hogy nekünk örök életet adott Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Szálljuk oda magunkat Istennek, élő és kedves áldozatú, hallottuk a testvérünket az előbb, és akkor örök életünket Krisztusban tudhatjuk. Másiknak is örök élete van, de az nem vigasztaló. Az egy örök távollét Istentől. Élek, vagyis él, de nem Istennek, nem Istenben. És ez egy szomorú állapot, amikor a pokolban felnyílik a szeme, mint a Lukács evangéliumában is mondja az ige, hogy felnyíltak a szemei, és látta, hogy a Lázár Ábrahámnak a kebelén van. De már késő volt. Ez most itt kell eldőljön. Szálljuk oda magunkat Istennek. Szeretnék egy énekkel is szolgálni a testvérek felé, ha nem hosszú az én szolgálatom, ami szeretném, hogyha Isten dicsőségére volna, és bátorítaná a testvéreket, hogy valóban érdemes Istennek szolgálni.
Ha úgy tűnik, túl nagy a próba, erőd nem futja, s a cél még messze van. Ha álmaid árnyék borítja, s a szíved mélyén a kétség folytogat, úgy biztosul ne dal, legyen bár oly magas a hely, minden nap följebb érhetek, ha lépésről lépésre megyek, célba érek, nem adom fel, egy lépést teszek, egy lépést teszek, egy lépést teszek a Jézus oldalán. Egy lépést teszek, csak egyet vele, fölérek a hegyre, mert ő vele. gyengeség, nem ver le téged, erőt ad Isten, tőle mindig kérheted. Még ő veled, nincs mitől félned, nem csal meg téged, ő segít majd neked, s így énekelheted. Legyen bár oly magas a hegy, minden nap följebb érhetek, ha lépésről lépésre megyek, célba érhet, nem adom fel, egy lépést teszek, egy lépést teszek, egy lépést teszek a Jézus oldalán. Egy lépést teszek, csak egyet vele, fölérek a hegyre, mert ő vele. Itt van vele, segít nekem. Amen.
Mert a mennyben az Úr minden győztesnek az, aki Jézussal jár, nem nehéz. Ciharany koronát, ó, fehér gyors ruhát, árva
hogy az Úr készít bennünket a mennyország számára, ezek az alkalmak is ezt szolgálják. Most is újból köszöntök szeretettel mindenkit, és imádkozzunk, hogy az Úr továbbra is szóljon hozzánk. Köszöntöm vendégeket, akik hazaérkeztek, hazajöttek, talán ez a május 1, vagy az ünnep, vagy az anyák napja lehet. Köszöntjük őket is szeretettel, és érezzék jól magukat itt a gyülekezetben, és hadd hallják meg ők is velünk együtt Isten üzenetét, Isten igéjét. Az énekkar szolgálatát most.
Jézusom, emlékezz!
az áldozó csütörtökkel kapcsolatosan, vagy a mennybe menetellel kapcsolatosan. A Bibliában két anyag tartalmaz, a Biblia két anyag részt tartalmaz. Vannak azok az ígék, az evangéliumokban, az apostolok cselekedetében, amelyek leírják a tényeket, hogy hogy történt az Úr Jézus Krisztus mennybe menetele. Ezeket ismerjük, olvastuk, és ugye ezek arról számolnak be, hogy az Úr Jézus Krisztus mit beszélt akkor, hol volt, hányan voltak körülötte, miközben beszélt, fölemelkedett, felhő fogta őt be, és úgy ment a mennybe. Tehát ezek leírják a tényeket, hogy hogy történt. Vannak azonban olyan igék is a Bibliában, főleg a levelekben, Pál apostol leveleiben, amelyek elmagyarázzák, hogy mit is jelent ez. És egy ilyen magyarázatot olvastunk ebben a szakaszban, ezen a délutánon. Ez egy imádság, testvéreim, és én mindig csodálkoztam azon, hogy amikor Pál apostol imádkozik, olyan tömören fogalmaz. Amikor imádkozik, akkor olyan gondosan megválogatja a szavait. Isten ihlette természetesen. Teljesen oda volt adva Isten számára ez az ember. De ebből az imából, amit ez az ember mond másokért, olyan igazságok jönnek át a mi számunkra, amelyek megmagyarázzák az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének a célját. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmát és erejét magasztalja Pál apostol. És erre vagyunk mi is felkérve, hogy figyeljünk oda az Úr Jézus Krisztus hatalmára. Mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Tehát egy olyan hatalmas Krisztusról számol be az ige, testvéreim, és fontos, és szeretném, hogyha ez lüktetne ott a szívünkben, az életünkben, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmas. Máskülönben áldozó csütörtökön mondta el a nagy küldetést, a nagy parancsolatról szóló tanítását, és ő ott kijelentette, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát az Úr Jézus Krisztus teljes hatalmában mutatkozik meg. És az Úr Jézus Krisztusról mindig így kell gondolkodni, és ez a meggyőződés kell ott legyen a szívünkben. És ebből az igéből, testvéreim, szeretnék arra rámutatni, hogy három olyan terület van, ahol az Úr Jézus Krisztus megmutatja az ő hatalmát. És ebből a hatalomból élvezhetünk mi is, kaphatunk mi is ebből az erőből. Nem mondhatja egy hívő sem, hogy nekem nincs erő erre se, arra se, én nem tudom ezt se megtenni, én nem tudom azt se megtenni. Van erő a Krisztus, a mennybe ment, a mennybe van, és azt a munkát is végzi, hogy minket meg akar erősíteni. És majd imádkozni fogunk a végén, hogy a Jóisten nyissa meg a mi lelki szemeinket is, és győzzön meg bennünket, az értelmünkben, szívünkben, egész lényünkben, hogy szükségünk van, nyitottak legyünk erre az erőre, erre a hatalomra. Tehát az a három terület, ahol itt az ige bemutatja, hogy az Úr Jézus Krisztus Úr, mindenható király, az a következő. Az első, az Úr Jézus hatalma az angyalok fölött. Jók és gonosz angyalok fölött. Bemutatkozik felül minden fejedelemségen és hatalmasságon. Akár a jelenben, akár a következendőkben. Tudjátok, testvéreim, úgy néz ki ebben a mai korban és ebben a mai világban, hogy minthogyha ezek a démoni erők foglalnák el nagyon sok embernek az életét, nagyon sok családba bekerülnek különféle úton, módon. És úgy néz ki, minthogyha az Úr Jézus Krisztus, az Isten hatalma mindig gyengébb és gyengébb lenne. És kijelenti Pál apostol, és azt mondja, kell imádkozni, kell befogadjátok értelmetekbe, szívetekbe, hogy ez nem így működik. Bár az ördög erős, nagy hatalma van, de azt mondja az ige, az Úr Jézus azt mondja, nékem adatot minden hatalom. És biztos, hogy az ördögnek van hatalma. Ezt látjuk a különböző hírekből, meg különböző furcsa megnyilvánulásokból, bűnös dolgokból, amelyek vannak e világon. Ugye tudjuk a Bibliából is, hogy az ördögnek volt és van hatalma. És ki is nyilvánította a hatalmát. De az Úr Jézus Krisztus hatalmasabb. Ő a mennyben van, és ezt a hatalmat, és ezt az erőt akarja nekünk is adni, átad ebből az erőből. Hogy mi is tudjunk ellenállni mindenféle rossznak, mindenféle gonosz tanításnak, mindenféle kísértésnek, mert az Úr Jézus Krisztus erre megerősít bennünket. Abban az időben, nem akarok ezzel sok időt tölteni, de volt olyan tanítás az első gyülekezetben, főleg a Galácia levélben tér ki erre Pál apostol, meg a Kolossébe érkezett levélben, hogy az emberek figyeltek az angyalok hierarchiára. Azt mondták, hogy ez gyengébb angyal, ezzel kell egy kicsit foglalkozni, de nem annyit kell tudni erről. És aztán így állítottak egy sorrendet, és azt mondták, hogyha ezekkel az angyalokkal foglalkozunk, megismerjük a szándékukat, akkor ezen az úton, módon közeledhetünk Istenhez. És így lehet közeledni az Istenhez. És az Úr Jézus Krisztus szinte háttérbe vonult. Már nem a Krisztus hatalma, nem az Úr Jézus szeretete volt a fontos, hanem ezek az elméleti, filozófiai fejtegetések, hogy vajon melyik angyal a hatalmasabb, melyik mit tesz most a jelenben, és ha megismerem, ha közelebb kerülök, akkor úgy jutok fel az Istenhez. És itt Pál apostol nagyon világossá teszi, hogy akármilyen terület legyen, gonosz, démoni erők, akár angyalok, az Isten szent, tiszta angyalairól lenne szó, nem ezzel kell foglalkozni, mert ezek mind az Úr Jézus Krisztus lába alatt vannak. Az Úr Jézus Krisztus foglyokat vitt fogva, úgy olvassuk itt az Efézusi levélben, hogy ő foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az Úr Jézus Krisztus megfogta, megkötözte ezeket a démoni erőket, és ezek már nem lehetnek hatással a hívő ember számára. Az Úr Jézus Krisztus ezt meg akarja értetni velünk ezen a mai napon. Amikor annyi furcsaság van, amikor a tévében, a rádióban, az újságokban erről van szó, a horoszkóp, meg kanálgörbítés, meg nem tudom milyen dolgok, ide tedd a kezedet, meggyógyulsz, és minden rendben megy, hogy ezek a dolgok működnek, és azt mondják az ember, butaság ez. Nem kell vele foglalkozni. Igaz, sokan így mondják, de foglalkoznak vele. Megrögződik az elméjükbe, és a Krisztusról szóló evangélium, hogy Krisztus hatalmas, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, nem akarnak erről hallani, mert érdekli őket ezek a dolgok. És itt Pál apostol világossá teszi, hogy engedjük, hogy az értelmünk, a szívünk, az egész lényünk megteljen ezzel a hatalommal, hogy az Úr Jézus Krisztus erősebb az angyaloknál, a démonoknál, ő felettébb áll, és mi hozzá kell ragaszkodjunk. Mi őt kell imádjunk, ő előtte kell leboruljunk. Segítsen az Úr erre bennünket, testvéreim, hogy mától kezdve, vagy úgy, ahogy eddig is tettük, vagy még jobban, biztos, még jobban kell ellenállni az ördögnek, és nem foglalkozni más dolgokkal, hanem az Úr Jézus Krisztus felé kitárulkozni, és azt mondani, hogy jöjj a szívembe. Szeretnék betelni veled, és azzal, amit te készítettél a mennyországgal, mennyországról, ahogy énekelték is az énekesek, meg ahogy a bizonságtevésekben is voltak, meg volt említve. Erre szükségünk van, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmas és erős. Tehát a hatalmasságok, azok nem vonulnak be úgy azon a világon, mint hogyha Krisztus hatalma csökkent volna. Nem, az Úr Jézus Krisztus hatalma megmaradt, mi őt imádjuk, és őhozzá ragaszkodjunk. A másik dolog, amiről szeretnék szólni, és az ige is beszél, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak az angyalok világa felett uralkodik, hanem az Úr Jézus Krisztus a teremtett világ felett is uralkodik. És egy mondat erejéig itt azt mondja Pál apostol, hogy Isten mindeneket vetett az ő lábai alá. Az előbb is azt olvassuk, hogy az Isten ültette őt a magja jobbjára a mennyben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon. Az Isten ilyenné tette az Úr Jézust, és amikor a teremtett világról látunk híradást, megborzadunk sokszor. Szárasság, vagy árvíz másik területen. Micsoda katasztrófák, hurikánok, meg milyen természeti csapások. Azt mondjuk, hogy mi történt, és magyarázzák az emberek, hogy változott az időjárás, meg nem tudom én mit kell csinálni annak érdekében, hogy helyreálljon ez az egyensúly a természetben, és nem néznek a teremtőre. És úgy néz ki, hogy a démoni erők, és ezek a természeti katasztrófák és csapások, ezek pusztítanak. És mint hogyha a Krisztus ott elfoglalja a helyét a többi vallások között,
úgy, mint a többi szobor, ott van ő is a templomba, nagyon sok keresztjének az életébe, és ha tehetetlenek vagyunk, mit tudunk csinálni ilyen szempontból? Hát testvéreim, az Úr Jézus Krisztus pontosan most is azt teszi, amit mikor földen járt akkor lecsendesítette a tengert, szólt a szélnek és a viharnak, és csend lett. De ha megengedte is, hogy fújjon a szél más értelemben, mint mondjuk a Lázár halálakor, akkor is céllal tette. Úgy, ahogy Péter magyarázza, hogy ha meg kell lenni, most szomorkodunk, mert különféle kísértések vesznek bennünket körül. És lehet, hogy ilyen természeti csapások és katasztrófák. De ezek is mind az Isten kezébe vannak. Akármi, kedves testvéreim, minden az Úr Jézus Krisztus lába alatt van. Ő a lábainak a zsámolyául használja ezeket az ellenségeket és a természeti erőket. Erről meg kell győződni, és nem az időjárás változott meg. Ha változott is, azért változott meg, az ember rossz, és az ember gonosz, és ezért, csak ezért. És mi nem kell bedőljünk a démoni erőknek, vagy a természetet imádni, vagy nem tudom én milyen területre menni, hanem még jobban, odaadóbban kell imádjuk a mi drága megváltónkat, aki a mennyben van, a szívünkben is van, ugyan itt az Efézusi levélben annyira tetszik nekem, azt olvassuk, hogy minket, kik megvoltunk halva, a második részből idézek, a vétkek miatt megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartatatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Tehát lelkileg a hívő emberek már ott vannak Krisztusban. És itt csapkodnak a viharok, meg itt uralkodnak a démonok talán. De a hívő ember nyugalomban van. Nem láttátok? Biztos, hogy hallottunk ilyen történeteket. Hogy nem tudom én milyen varázslóhoz, meg rontóhoz mentek el. És a hívő emberre nem volt hatása. Mert ő Krisztusban volt. Mert ő védve volt. Vagy akármilyen katasztrófa, természeti csapás, vagy mi érte őt a családba, vagy akárhol, annak az embernek megvolt a nyugalma a szívében. Könnyek voltak az arcán, de békesség a szívében. Békesség. Az a mély, megmagyarázhatatlan békesség, ami a Krisztus Jézustól származik. Mert nem azt a csapást és azt a katasztrófát nézte, hanem nézte a tengernek, a viharnak, a természetnek az urát. A Krisztus elment a mennybe, hogy uralkodjék. És tudjátok, a Krisztus kezébe van minden. A démoni erők is a Krisztus kezébe vannak, a természet erői is a Krisztus kezébe vannak. Ezt úgy értettem meg, egyszer mentem valahova bizonyságot tenni az egyik házba, és nem tudtam, hogy nagyon-nagyon mérges kutyájuk volt. És én olyan bátran mentem be, a többiek tudták, mert kint maradtak az utcán, és egy kicsit nevettek, hogy na, lássuk, hogy mit csinál. És úgy mentem, hogy a ház mellett volt egy kis járda, és azon mentem, és aztán úgy jobb oldalra volt egy nagy udvar, hosszú kert. És amire már hallottam a zajt, már meg se tudtam fordulni, mert már ugrásba láttam a nagy, borzasztó rossz kutyát. És azt se tudtam, hogy hova szalad, legyökereztem. Hát mondom, itt most végem van. És azokban a percekben, amikor ezt tettem, és rohant a kutya felém, hogy most széjjel tép, az órom előtt mondhatnám így is, egyszer csak valami visszatartotta, hát meg volt kötve. De nagyon félelmetes volt. Egy drótra volt kötve, és akkor azon a dróton szaladgált ő mindenfele, és azon a kis járdán, aki ment ott a ház mellett, azon a kicsi, keskeny járdán, az annak nem ártott, de másnak Isten őriz. És akkor értettem meg ezt, hogy pontosan így van ez az Isten dolgaival is. Az, hogy megfogta az Úr Jézus ezeket a démonokat, meg ezeket a hatalmasságokat, ez nem azt jelenti, hogy megsemmisítette. Ez nem azt jelenti, hogy megölte, vagy nem léteznek ezek az erők, hogy nem működnek a természet erői. Ez nem azt jelenti. Hanem ez azt jelenti, hogy adatott végig nekik idő, a lánc vége, úgy, ahogy Luther mondta, az az Isten kezébe van, és annyit enged a láncból, amennyit ő akar. Mikor az ördög jött Istenhez, és azt mondta, hogy látod Jóbot? Nézd meg, olyan istenfélő, persze istenfélő, mert sok pénze van. Hát persze, hogy istenfélő. Persze, mert mindent megengedhet magának. Szép családja van, csomó háza van, csomó telek, minden gazdagság. Egészséges. Hát persze, hogy imád téged. Hát, és akkor azt mondja Isten, na akkor engedek egy kicsit a láncból. Na tessék, akkor közeledjél hozzá. de eddig. Többet nem mehetsz. És Jób akkor is az Isten mellett maradt meg. Hát ezt kell észrevegyük, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus onnan a mennyből árassza ezt az erőt mireánk, hogy átvészeljük, vagy békességben maradjunk, sőt, bizonyságot tegyünk minden helyzetben és minden körülményben. Mert az Úr Jézus Krisztusról azt írja itt az ige, hogy ő tulajdonképpen, aki mindeneket betölt mindenekkel. Milyen szép ez. És ezt azért tudja tenni, mert ott van a mennybe. Ezért ment el, hogy betölthessen mindent mindenekkel, minden jóval, minden áldással, szent lélekkel, sok széppel az életünket. Tehát hatalmasabb az angyaloknál, démonok és jó angyalok felett, hatalmasabb a természet felett, mi ragaszkodjunk hozzá békességben és szeretetben, kövessük őt és ragaszkodjunk hozzá. Van még egy dolog, ami felett az Úr Jézus Krisztus uralkodik, az az egyház. Ő az Úr, úgy, ahogy itt olvastuk, hogy őt tette mindeneknek fölötte, az Anyaszent Egyháznak fejévé, vezetője, mindene. És ez is csodálatos. És nekem nagyon érdekes, hogy Pál apostol ezt hogy írja le. Ugye úgy néz ki ebbe a világba, de úgy volt az akkor is, hogy az ördögi démoni erők, meg a természeti csapások, azok terjednek. Azokra a dolgokra felfigyelnek az emberek. És úgy néz ki, hogy az egyház az mindig hátul marad. Az mindig egy kicsi közösség, az mindig kisebbségben vannak, ők mindig olyan szerények, olyan gyengébbek, és valóban az alázatosság, a szeretet, a türelem, ez jellemzi az egyházat. Mégis itt azt mondja az ige, hogy az egyház felett is uralkodik az Úr, és az egyház is a Krisztus egyháza, a Krisztus evangéliuma kell, hogy terjedjen. Ma ebben a korban, amikor azt híresztelik sokan, hogy ugye olyan egyházat csinálunk, amilyen nekünk tetszik. És olyan vezető, olyan emberek, olyan lesz az egész, ahogy nekünk pászol, ahogy mi szeretnénk. És itt azt olvassuk az igében, hogy az Úr Jézus Krisztus felment a mennybe, hogy ő legyen az egyháznak a feje. Uralkodjon az egyház feje felett is. És ezekről az igeversekről, amelyek ez a két igevers, ami ezt körülírja, hogy őt tette mindeneknek fölötte az Anyaszent Egyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel, rengeteg könyvet írtak. Tonna számra használták a tintát, a nyomdagépek állandóan dolgoztak, mert magyarázták ezt sokféleképpen, én nem akarok ebbe belemerülni. Itt arról van szó, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus egyesül az ő népével. Itt arról van szó, hogy mi teljesíthetjük a Krisztusnak a feladatát, mert Krisztus hirdette az evangéliumot, és mielőtt elment a mennybe, azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot. De honnan lesz nekem erre erőm? Hát tehetséges vagyok én, hát fiatal vagyok én még, hát nem tudok én beszélni, hát nem tudok én mondani semmit. Na most itt arról van szó, hogy a hatalom a Krisztusé, a fejtől jön. Hogyha nincs a fej, akkor hiába van a többi testrész. Nem működik. Nem működik. De ott a fej, a helyén, akkor működik, akkor teljesíthetjük. És ez olyan szép, testvéreim, hogy ebben az utolsó korban, ebben az utolsó időkben, amikor a szeretet sokakban meghidegül, akkor most arra buzdít bennünket az Úr, aki a mennybe van, hogy én egy vagyok veletek. Mert én mindvégig veletek maradok. Erre biztat a Jóisten. Mi is maradjunk vele. Mi is ragaszkodjunk hozzá, a főhöz. Onnan jön az erő, a bölcsesség. Igen, az Úr Jézus Krisztus ilyen nagy, ilyen hatalmas. Ő elment a mennybe, hogy uralkodjon, hogy ezt a munkáját el tudja végezni a démonok felett, a természet felett, és a gyülekezet felett. Másképp ezt nem lehetett elvégezni. Ezt valahogy úgy értem, mint mikor valakinek van egy háza, valahol benne a városba lakik, és van egy telke valahol kinn a városon kívül. Ott valami fa csemetéket ültetett. Otthonról, a saját házából nem tudja megmetszeni azokat a fákat. Nem tudja megpermetezni, akármennyire szeretné. Oda kell menjen, hogy azt a munkát ott, és csak ott tudja elvégezni. És az Úr Jézus Krisztus is eljött erre a földre, és elvégezte azt a munkát, amit itt kellett elvégezzen, és csak ő tudta elvégezni. Hogy meghalt, hogy megbocsássa bűneinket, hogy új életet adjon nekünk, ezt itt a földön kellett végezze, mint ember. De ahhoz, hogy azt a kozmikus, hogy mondjam most így, azt az általános munkáját végezze el, amiről itt Pál apostol beszél, hogy uralkodjon a démonok felett, a természet felett, meg a gyülekezet felett, ez csak onnan, a mennyből kellett, hogy elvégezze, és ezért elment a mennybe. Ezért a mennybe ment. De hogy ez az erő működjön az életünkbe, de hogy ezek az erők nyilvánvalóak legyenek az életünkbe, hogy ellene tudjunk állni a gonosznak, hogy ellene tudjunk állni a próbáknak, akármilyen katasztrófáknak, és hogy tudjunk szolgálni a gyülekezetbe, akkor ehhez az szükséges, amit itt Pál apostol kért. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk. Ki kell, hogy nyissuk magunkat. Nem kell bezárkóznunk, ó, tudok én már mindent, megtapasztalt én már mindent. Nem, hanem újra és újra átadom magamat. Áldozom magamat. Testvéreim, áldozó csütörtökkor mit szoktunk mi áldozni? Hát persze, hogy ugye ennek a névnek sok jelentősége van, tudjuk mi ennek a történelmét, a nagyegyház, stb. Stb. De most arról szeretnék szólni, hogy úgy gondolom, hogy az Isten elvárja tőlem és tőlünk, hogy mi odaadjuk, oda áldozzuk magunkat az Isten számára. Ahhoz, hogy ezek az erők, az Úr Jézus ereje hatalma munkálkodjon az életünkben. Megtörtént már ez az áldozás? Ez az oda szánás, odaadás, amiről már volt is szó. Pál apostol ezért imádkozik. Ezért aggódott. Ezért tett meg mindent. Hálát adott, hogy eljutottak valameddig, hogy megismerték az Úr Jézust, hogy hívők lettek, hogy gyülekezeti tagok lettek, hogy bemerítkeztek. De most azt mondja, szükség van megállni, megerősödni az Úr hatalmában. És az Úr, aki a mennybe van, akarja ezt az erőt adni. Kész vagy erre? Imádkozzunk ezért, testvéreim. Köszönjük, hogy egy ilyen napon mentél a mennyben, és köszönjük, hogy onnan a mennyből a te hatalmadat akarod megmutatni az életünkben is, hogy működjön az, hogy valóban működőképes legyen a hívő életünk, hogy ne csak elmélet, hanem gyakorlat legyen. Kérünk, Urunk, hogy adj erőt mindnyájunknak ellenállni az ördög mindenféle csábításának, kísértésének, minden okoskodásnak, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, hadd tudjuk lerombolni. Kérünk, hogy fogadd el az elménket, a szívünket, az egész lényünket. Segíts meg, Urunk, hogy ragaszkodjunk hozzád. És add, Urunk, hogy mindnyájan szolgáljunk neked. Kérünk, jó Istenünk, hogy munkálkodj az életünkben. Biztassál bennünket az odaadásra. Add, Uram, hogy felfedezzük a lelki ajándékainkat. És add, Urunk, hogy azzal a készséggel, kész szívvel szolgáljunk neked, ahogy elvárod tőlünk. Buzgósággal, odaadással. Végezd ezt a munkát mindenkinek, mindjárt az életében. Amen.